Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében dicsérünk téged ezért a mai reggelért. Hálásak vagyunk a közösségért, a gyülekezetért. Hálásak vagyunk, hogy szabadon dicsérhetünk, és tisztelhetünk, és imádhatunk téged. Köszönjük neked azt, hogy ma is elkészítetted számunkra azt az igét, azt a szót, amit nekünk szántál, és hálásak vagyunk azért, hogy elhoztál ide minket, hogy együtt figyelhessünk a te szavadra. És arra kérünk, Urunk, hogy mozdítson az meg bennünket, töltsd meg a te szent lelkeddel úgy, ahogy az apostolok idejében, ahogy Jézus idejében, ahogy a bibliai időkben, most is úgy kelljen életre számunkra mindaz, amit te mondasz, és amit nekünk kívánsz ma mondani. Engedd, hogy így tudjunk rád figyelni, teljesen hadd szenteljük most neked a figyelmünket, a szívünket, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Ezékiel proféta könyvének 33. fejezetéből fogom hirdetni nektek, hadd emeljem ki most a 11. verset. Ezt feleld nekik, emberfia, azt üzeni nektek, Uram, az örökké való. Életemre mondom, hogy nem abban telik örömöm, ha a bűnös meghal, hanem abban, ha megváltoztatja életét és megmenekül a haláltól. Ezért fordítsatok hátat régi gonoszságaitoknak, és jöjjetek vissza hozzám, ó Izrael népe! Jöjjetek vissza! Miért is halnátok meg, Izrael? Hiszen, ha megfordultok, élhettek. Kedves testvérek, az angol partvidéken állítólag vannak olyan helyek, ahol 90-150 méter magas szikla partfal van, és ezeket a szikla hasadékokat bizonyos madarak eléggé biztonságosnak találják, hogy oda fészkeljenek és ott költsenek. De nyilvánvalóan milyen az ember, sokszor felvállalja a nehézséget, felvállalja a veszélyt is, és sokan teszik ott azt, hogy fönt a szikla tetején leütnek egy oszlopot, oda kötelet kötnek és leeresztik a kötelet, és azon lemászva közelítik meg ezt a szikla falat, hogy a madarak tojásait összegyűjtsék. És egy alkalommal ezt tette egy ilyen tojásszedő ember, oda lendült arra a sziklára, ahol bent már elérte a tojásokat, csak véletlenül elengedte a kötelet. És egy pillanatra megfeledkezve magáról elkezdte szedegetni a tojást, mikor átcikázott az agyán az a gondolat, hogy hát ha nem fogom a kötelet, és itt ragadok, akkor vagy éhen és szomjan halok itt, vagy levethetem magam a sziklákról, de akkor összezúzom magam. És mivel nem volt vele senki, nem hallotta őt senki, nem számíthatott senkire, csak kizárólag saját magára. És akkor látta, hogy egyetlen esélye az, ha itt most abba hagyja a tojás szedést, és amíg rendül felé a kötél, egy nagy ugrással talán el tudja kapni. De néhány másodperc, amíg ezen gondolkozik, és lehet, hogy örökre elérhetetlen lesz számára. Úgyhogy mindent otthagyva vett egy nagy lendületet, ugrott, elkapta a kötelet, és megmenekült. Azért mondom bevezetésre ezt a történetet, mert ez a kérdés ma, vajon nem vagyunk-e mi is hasonlók? Mikor eljövünk hallgatni az Isten tiszteletet, és úgymond tojást szedegetni, vagy igéket kiszedegetni itt magunknak, esetleg egy kis békességet nyerni, de valójában az a kötél, ami leng felénk, azt már rég elengedtük. Magát a menekülést, Jézus Krisztust. Hányszor és hányszor hallottátok már innen erről a helyről is Istennek a szavát, a megtérést, a bűnbocsánat lehetőségét, az üdvösséget? Hányszor olvastátok már a Bibliát otthon? Hányszor figyelmeztetett benneteket a Szentlélek? És ez a kérdés ma, testvérek, nem szoktunk-e esetleg hozzá túlságosan, hogy ilyen jó dolgunk van, hogy az a kötél leng, hogy mi szedegetjük össze belőle azt, ami nekünk annyira fontos, rutinná válik az Isten tisztelet, csak egy vallási szokás lesz, megnyugtat, de nem változtat meg minket. Nem vagyunk-e mi is úgy, ahogy Jézus mondja a farizeusoknak, hogy ti kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van az életetek, de nem akartok hozzám jönni, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. Nem vagyunk-e ilyenek mi is, mint ez a tojásszedő ember, hogy összeszedegetjük, ami nekünk fontos, de nem vesszük észre, hogy az a kötél nem leng a végtelenségig, ami az egyetlen menedékünket mutatja. És ma Isten három kérdést tesz fel nekünk. Az egyik az, hogy ki a felelős azért, hogy elhangozzék a figyelmeztetés. A másik, ki a felelős azért, hogy te mit kezdesz ezzel a figyelmeztetéssel. És a harmadik, hogy mi történik, ha figyelmen kívül hagyod az Isten figyelmeztetését. Mert arról szeretnék ma szólni, hogy Isten komolyan beszél hozzánk, és a mi reakciónk pedig örök következményekkel jár. Nem számít, hogy hozzászoktunk-e már az ő szavához, vagy sem. És éppen ezért először nézzük meg abban az ige szakaszban, amit még nem olvastam föl előre, de most részleteiben fel szeretnék olvasni, az őrállónak a felelősségét, amiről itt Isten beszél. Így olvasom az első 6 verset a fejezetből. Az örökké való szava érkezett hozzám. Emberfia, ezt mond népednek. Azt üzeni nektek, Uram, az örökké való. Amikor egy országra ellenség fegyverét küldöm, az ország lakosai választanak maguk közül egy férfit, és őrszemmé teszik, hogy figyelje az ellenség közelettét, és figyelmeztesse a többieket. Mikor az őrszem látja, hogy jön az ellenség, belefúj a sófárba, és így ad jelt a többieknek, hogy veszély közeledik. Aki hallja ugyan a sófár hangját, de nem törődik vele, azt eléri az ellenség fegyvere, és meghal. Az ilyen ember maga felelős a haláláért, mert hallotta a sófár hangját, de nem vette figyelembe. Aki viszont hallgat a figyelmeztetésre, az megmenekül a haláltól. De ha az őrszem látja, hogy közeledik az ellenség, mégsem fújja meg a sófárt, akkor a nép nem kap figyelmeztetést, az ellenség fegyvere pedig eléri őket. Akit ilyenkor megöl a kard, ugyan a saját bűnei miatt hal meg, én azonban mégis az őrszemet teszem felelőssé a haláláért. Egy őrszem képe van itt előttünk, vagy őrálló, ha egy másik bibliafordítással gondolunk, kinek a Krisztus előtt 6. században, amikor Ezékiel profétál, az volt a feladata, hogy fennálljon a város falon, és figyeljen. És amikor megpillantotta a közeledő ellenséget, a veszélyt, annyi volt a feladata, hogy teljes erejéből megfújja a sófárt. Egy állat szarvából készült kürtöt. Nem volt nagyon éles, de mégis figyelemfelkeltő hangja volt. És amikor az őrszem megfújta a kürtöt ott a város falon, akkor ez nem egy ajánlás, nem egy javaslat volt a városban élőknek, hanem egy figyelmeztető parancs, hogy jön az ellenség. Ezzel valamit tenni kell. Az őrálló a héberben azt jelenti, hogy aki néz, aki figyel. És ez azt jelenti, hogy neki nem volt feladata az, hogy a vár faláról, amikor látta az ellenséget, akkor érveljen a városban lakóknak, vagy megpróbálja meggyőzni őket, hogy hát emberek, hát fegyverbe kéne menni, mert itt jön az ellenség, ránk fog törni, és ha nem vesztek komolyan, nem volt feladata. Egyetlen felelőssége az volt, hogy megfújja a kürtöt, amikor látja az ellenség közelettét. És ha az emberek nem hallgattak rá bent a városban, a vérük a saját fejükön. Mondhatni, maguknak köszönhetik. De ha nem fújta meg a kürtöt, akkor Isten, meg mindenki, akinek felelőssége volt a városban és uralkodott fölötte, rajta kérte számon a városnak a támadását. És ez Isten kijelentése, testvérek, hogy hogyan működik a felelősségünk az ő országában is. Spurgeonnek mondták egyszer, meséltek egy lelkipásztorról, aki soha nem beszélt nyíltan a bűnről és annak a következményéről a gyülekezetében az embereknek. Soha nem szólt a megtérés szükségességéről, mert nem akarta megsérteni a gyülekezet tagjait. Inkább úgymond kellemes prédikációkat tartott. Beszélt a keresztény életnek a titkairól, beszélt az Isten szeretetéről, de soha nem figyelmeztette az embereket a bűn következményeire és a kárhozat veszélyére. Halála után már többen mondták Spurgeonnek is, hogy milyen kedves lelki pásztor volt ez. Soha nem bántott meg senkit. És amikor ezt már Spurgeon sokatszor hallotta, végül valakinek az arcába visszakérdezte, és hány ember vére tapad majd a kezéhez az ítélet napján, a ti kedves lelki pásztorotoknak. És kedves testvérek, ma is talán sok lelkész, talán sok ember fél hirdetni az evangéliumot, fél elmondani azt, amit az Isten igéje mond. Mert lehet, hogy úgy érezzük, hogy olyan kellemetlen az az üzenet. Most miért bántanám meg azt a másik embert? Lehet, hogy el fogom veszíteni emiatt. Lehet, hogy kiközösítenek emiatt, mert én elmondom azt, hogy mi van az Isten igéjébe. De Isten azt mondja ma, ha látsz egy embert, aki a kárhozat felé tart, és te nem szólsz neki, akkor az ő vérét rajtad kéri számon. Már volt a harmadik fejezetben erről szó, ahogyan tanulmányozzuk Ezékiel könyvét. És akkor is elmondtam nektek, most is elmondom, nyilvánvalóan lelki pásztorként nekem is elsődlegesen ez a feladatom, hogy hirdessem nektek az Isten tiszta evangéliumát, amiben benne van az is, hogy mi a bűn következménye. Benne van az is, hogy igen, te is, aki ma itt ülsz, és nem az Úré az életed, és nem vagy megváltott gyermeke, a kárhozatba mész. Bűnös ember vagy. És higgyétek el, nem olyan könnyű ez, úgy a szemetekben mondani ilyet, hogy sokatokat nem is ismerlek olyan mélységében, hogy mi van az életedben. De ha Isten ezt mondja nekem, ezt kell továbbadni. És több ember is van itt, tudom, ugyanazt halljátok, s lehet, hogy némelyek közületek ezért megsértődnek rám, és örökre hátat fordítotok, hogy megharagszotok. Annyian tették már ezt ebben a faluban. De nekem akkor is vállalnom kell ezt a felelősséget. Ez a feladatom. És onnantól, aki nem akarja ezt meghallani, az ő vére a saját fején. Az ő baja lesz, mondhatni. Viszont vegyük azt komolyan, testvérek, ma ti sem csak hallgatók vagytok itt, hanem sokan őrállók. A saját családotokban, saját munkahelyeteken, szomszédaitok, a barátaitok között. És hogyha ti hallgattok közöttük, pedig Isten őrállóvá és őrszemmétett titeket közöttük, az egyetlen ember vagy talán, aki ismeri, hogy mi a bűnnek a következménye, mi a bűnnek a súlya, és hogy van ebből szabadulás, de te nem szólsz, mert félsz, hogy elveszíted őkt, furcsának tartanak majd ezért téged, akkor Isten azt mondja ma, ő elveszik ugyan a bűne miatt, de rajtad kéri számon ezt Isten. Értsük meg, testvérek, hogy a felelősségünk nekünk nem az, hogy megmentsük az embereket. Nekem sem. Bármilyen furcsa, a lelkésznek sem ez a felelőssége. Annyi a felelősségünk, hogy megfújjuk azt a sófárt, hogy tanúságot tegyünk, hogy figyelmeztessük az embereket, hogy bemutassuk nekik a Krisztust. És hogy ezzel az emberek mit kezdenek, az már az ő felelősségük. Ezt mondja Isten az őrálló felelősségéről. És aztán menjünk tovább egy kicsit, és lássuk meg azt, hogy másodszor, hogy Ezékiel személyes üzenetként kapja ezt. A 7., 8. és 9. versekben ezt olvassuk. Lásd, emberfia, én akartam, hogy őrszem legyél Izrael népe számára. Halld meg, ha szólok hozzád, és mondd meg nekik, amit tőlem hallasz. Így figyelmeztesd őket a nevemben. Ha szólok neked, Ezékiel, ennek a bűnösnek meg kell halnia, akkor te figyelmeztesd, hogy változtassa meg az életét. Ha mégsem szólsz neki, és nem figyelmezteted, akkor ő ugyan a bűnei miatt hal meg, de haláláért téged teszlek felelőssé. Ha figyelmezteted, akkor megmenekülsz a felelősségtől. Ha ennek ellenére sem változtat az életén, akkor meghal a bűnei miatt, de a halálát nem kérem számon rajtad. És itt látjuk azt, testvérek, hogy nem csak úgy általánosságban beszél Isten az őrálló vagy az őrszem felelősségéről, hanem nagyon személyesen, nagyon közvetlenül mondja Ezékielnek, hogy lásd, emberfia, én akartam azt, hogy te őrszem legyél Izrael számára. Halld meg, hogyha szólok hozzád, és te mondd meg nekik azt, amit tőlem hallasz. Ugye beszéltünk már erről, Ezékiel a babiloni fogság idején profétál, prédikál az ott lévő embereknek, a számüzött nép között. Krisztus előtt 593-ban kapta az elhívását, és 9 éven keresztül, amit itt hétről hétre tanulmányoztuk, az 9 évnek a proféciái hirdette azt, hogy közeledik az ellenség, és Jeruzsálem és Júda is el fog bukni, ha nem változtatnak az életükön, ha nem térnek meg bibliai kifejezéssel. Aztán elhangzik az ítélet 9 éven keresztül Jeruzsálem felett, és ott senki sem hallgatott rá. A nép gúnyolódott rajta. Kiközösítették, kinevették. 9 évnyi prédikálás, 9 évnyi figyelmeztetés, és senki nem reagál Ezékiel szavaira. Aztán Krisztus előtt 586. január 15-ét írunk. Amikor is egy menekült érkezik, és ma még ezzel nem fogunk találkozni, ezzel a verssel, de hadd olvassam előre, a 33. fejezet 21. vers azt mondja, Jeruzsálem elesett, a templom leégett, a nép pedig fogságba megy. Bekövetkezett a 9 évnyi figyelmeztetés. És mindenki, akit Ezékiel figyelmeztetett, vagy meghalt, vagy rabszolgaságba került. És ez az a pont, amikor Isten most újra megerősíti Ezékielnek a küldetését. És azért ismétlődik a 3. fejezet után itt a 33-ban is, hogy újra őrállói felelősségre bízza őt Isten. Ha szólok neked, mondd tovább, nem baj, hogy nem figyelnek rád, Ezékiel, nem ez a te feladatod. Mert talán a próféta összeomolhatott azon, hogy de Uram, ezért szóltam nekik 9 éven keresztül, hogy mind oda vesszenek, jól értettelek, mindent úgy csináltam, ahogy te akarsz. És Isten azt mondja, igen, csak csinál tovább. A te feladatod az, ha szólok neked, akkor te mondd tovább, mint az Isten üzenetét azt az embereknek. Ezékiel egy próféta volt, aki az Isten szavát közvetítette. 19. századi Angliában járunk ismét, és egy ifjú lelkipásztor, aki egy kis gyülekezetben szolgált, hétről hétre, vasárnap rendszeresen hirdette az Isten igét és az evangéliumot. Az ő gyülekezetében rendszeresen ott ült egy idős asszony, mindig az első sorban az Isten tiszteleten, és hogy a prédikátor beszélt a bűnről, a Krisztusról és Krisztus keresztjéről, megtéréshez, az asszony mindig bólogatott. Udvariasan tette ezt, de nem látszott rajta, hogy bármit kiváltana ez az ő életében, és bármilyen változást hozna. Soha nem látszott rajta, hogy megérinteni őt ez az üzenet. Aztán egy vasárnap reggel a lelkész újra hirdette az evangéliumot, és az Isten tisztelt után ugyanez az idős asszony odament hozzá, könnyekkel telt szemekkel, és azt mondta a lelkész úr, ma reggel az Isten megszólított engem. 40 éve járok a templomba, és ma reggel először értettem meg azt, hogy nekem személyesen szükségem van Jézus Krisztusra, mint megváltómra. Ott nem 9 év, ott 40 év. 40 évnyi ige hallgatás, testvérek. És egyetlen egy prédikáció, amikor Isten végre úgy döntött, hogy most megszólítja azt az asszonyt személyesen. Látjuk ezekből is, és amit Ezékielnek is mond az Úr, hogy a mi dolgunk nem az, hogy eredményeket gyártsunk, eredményeket hozzunk, mint egy termelői munka folyamatban, hanem egyszerűen azt várja tőlünk Isten, hogy hűségesek legyünk. Hűségesek abban, amire ő elhívott. És talán sokszor azt gondoljátok emberekről, akiket eszetekbe juttat, akik közé őrállóvá állított titeket, hogy úgysem fog változni. Hát annyiszor mondtam már neki, annyiszor beszéltem vele, mindig ugyanaz a reakció, minek próbáljam újra. Ugye, hogy vannak ilyen gondolataink? De hadd mondjam még egyszer, az Isten nem arra bízott, hogy érveljetek, nem arra bízott, hogy nyomást gyakoroljatok arra az emberre, meg főleg nem, hogy ti mentsétek meg őket, hanem egyszerűen csak tegyetek bizonyságot az Isten igazságáról. És hogy mit tesznek ezzel azok, akik hallgatnak téged, ez már az ő dolguk. De ha hallgattok, és el sem mondjátok, akkor Isten rajtatok kéri számon, rajtunk kéri számon. És ez a kérdés most, van-e valaki, aki az Isten éppen rajtad keresztül akar szólni? Van-e valaki, akit figyelmeztetned kellene, akit eszedbe juttat most Isten? És hogyha ott van egy valaki a gondolataidban, akkor mire vársz? Miért nem szólsz neki? Mert ennyire személyes az őrálló felelőssége Ezékielnek is, és ennyire személyes neked is. És egy kis bátorítás ehhez a szolgálathoz, ehhez a feladathoz, amit Ezékiel is kapott, hogy Isten megmutatja az ő szívét, és a megtérés lehetőségét. És ezt szeretném most harmadszor én is felvillantani előttetek. Így mondja ezt az ige. Emberfia, ezt mond Izrael népének. Hallom, amint egymásnak mondogatjátok. Bűneink és törvényszegéseink súlya ránk nehezedik. Bizony elpusztulunk-e szörnyű teher alatt. Hogyan is maradhatnánk életben? Hát ezt feleld nekik, emberfia. Azt üzeni nektek, Uram, az örökkévaló. Életemre mondom, hogy nem abban telik örömöm, ha a bűnös meghal, hanem abban, ha megváltoztatja életét és megmenekül a haláltól. Ezért fordítsatok hátat eddigi gonoszságaitoknak, és jöjjetek vissza hozzám, ó Izrael népe, jöjjetek vissza, miért is halnátok meg Izrael, hiszen ha megfordultok, élhettek. Emberfia, ezt mond a népednek, ha valaki egy ideig igazságosan és istenfélő módon él, azután mégis vétkezik, akkor meg kell halnia. A korábbi istenfélő élete és igazságos tettei nem mentik meg őt a haláltól. Ugyanígy, ha valaki istentelen és igazságtalan módon él, de később megváltoztatja az életét és jó útra tér, nem kell meghalnia a régebben elkövetett bűnei miatt. Az istenfélő sem maradhat életben, korábbi istenfélő életére és igazságos tetteire való tekintettel, ha később mégis vétkezik. Ha azt mondom az istenfélő és igazságos embernek, hogy bizonyosan élni fog, ő azonban elbízza magát, és a saját igazságos voltában bízva bűnt követel, akkor bűne miatt meg kell halnia. Korábbi igazságos tettei nem mentik meg őt a haláltól. Ha azt mondom a bűnösnek, hogy bűnei miatt bizonyosan meg kell halnia, ő azonban megváltoztatja életét, bűneinek hátat fordít, azt teszi, amit a törvény szerint helyes és jó. Visszaadja adósának a tőle vett zálogát, visszaadja, amit mástól erőszakkal elvett, a törvény életet adó parancsait követi, többé nem követel igazságtalanságot, akkor nem kell meghalnia, hanem bizonyosan életben marad. A korábban elkövetett bűneit nem rovon fel neki, mert megváltoztatta életét. A törvény szerint helyesen és jól cselekszik, tehát nem kell meghalnia, hanem élni fog. Ezékiel, néped erre azt mondja, Urunk, nem bánik velünk igazságosan. Pedig az ő életmódjuk és tetteik nem igazságosak. Amikor az istenfélő ember hátat fordít az igazságnak és bűnt követel, meg kell halnia a bűne miatt. Amikor pedig a bűnös fordít hátat a bűnnek és a törvény szerint helyesen cselekszik, akkor igazsága által élni fog. Erre mondjátok ti, hogy Urunk, nem bánik velünk igazságosan? Ó, Izrael népe, én mindegyikőtöket a saját életmódja és tettei alapján fogom megítélni. Kedves testvérek, Isten kijelentette az ítéletét, és világossá tette a felelősségnek a törvényét. És most megmutatja az ő szívét, hogy mi az ő vágya azzal, amit eddig hallottatok hétről hétre Ezékiel könyvéből, és amit ezután is hallani fogtok. Azt mondja a nép, hogy a bűneink súlya a fejünkön van, és már nincs hová menekülni ebből. Nem tudunk szabadulni, nem fogunk tudni menekülni. És akkor jön Istennek a válasz, és azt mondja, az életemre mondom, a legerősebb eskü, amit Isten tehet. Életemre mondom, nem abban telik örömöm, ha a bűnös meghal, hanem abban, hogyha megváltoztatja az életét, és megmenekül a haláltól. Azt mondja Isten, nekem abban nincs örömöm, ha bárki elveszik, és a kárhozatba megy. Én ezt nem akarom. Én azt akarom, hogy térjetek meg, hogy jöjjetek vissza hozzám, hogy térjetek meg, és éljetek. És ezt nem fenyegetésként mondja Isten, hanem parancsként, hogy ez az útja annak, hogy megmeneküljünk. És Isten ebbe, mint egy zokog a szíve, hogy kifejezze irántunk a vágyát, és zokog az elveszett emberért, bár csak meghallanánk belőle. Ha egy igaz ember bűnbe esik, a korábbi igazsága nem menti meg. Ha egy gonosz ember megtér, a korábbi gonoszsága nem kárhoztatja el. Minden nap kapsz egy új lehetőséget a választásra Istentől. És azt mondja az Úr, Isten nem hagyott el téged. Izrael népét sem hagyta el. Azt mondja nekik, ti tértetek el tőle. Ezt már idéztem Spurgeontől, aki azt mondta, hogy nem könnyű az embernek a pokolba menni, mert minden egyes lépésednél harcolnod kell az Isten ellen, és legutolsó lépésként át kell lépned a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztuson is, aki tulajdonképpen, mint egy az utadba áll, hogy megállítson téged ebben az őrültségedben, hogy a kárhozatba tartasz. No de, ha vannak itt élesebb fülű, bibliaismerő emberek, talán azt kérdezed magadba, hát az új szövetség nem azt tanítja, hogy aki egyszer üdvösséget nyert, az többé soha nem veszhet el? Akkor hogy értsük azt, hogyha az igaz ember rossz útra tér, az mégis meghal, és nem menti őt meg a korábbi igazsága? Ne felejtsük el azt, testvérek, hogy itt, ebben a pillanatban még ószövetséget olvasunk. Nem új szövetségi értelemben vett újjászületésről és igazságról beszél Ezékiel. Az ószövetség igaz embere az volt, aki külsőleg engedelmeskedett a törvénynek, aki megtartotta a szertartásokat, a tisztasági törvényeket és az áldozatokat, de ez nem jelentette azt, hogy ő egy újjászületett ember. Az új szövetség ezzel szemben világosan tanítja, hogy Jézus ezt mondja, akik az én juhaim közül valók, azok hallgatnak rám, ismerem őket és követnek őket. Én pedig örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Vagy a Filippiekhez azt írja Pál, Isten kezdte el bennetek a jó munkát, és ő folytatni is fogja mindaddig, amíg a Krisztus Jézus vissza nem jön, és addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni. Ebben egészen biztos vagyok. Az új szövetségi igaz ember már nem veszhet el, mert nem a saját igazsága tartja meg, hanem a Krisztus igazsága. Nem az, amiket én teszek, nem az, amiket mi csinálunk, hanem amit Krisztus tett. Ezékiel figyelmeztetése mégis arról szól nekünk, hogy ha valaki azt állítja, hogy ő keresztény ember, hogy ő hívő ember, de visszatér a bűnhöz, és megmarad abban, és semmi nem látszik az életében arról, vagy a tekintetben, hogy az Isten megváltottja lenne, akkor talán bebizonyosodik az, hogy ő soha nem is volt valódi hívő. Lehet, hogy valaki elhitette, lehet, hogy saját magát elhitette elfelől, de soha nem volt újjászületett hívő. János apostol is ír ilyenekről, akikről azt mondja, hogy ideig közöttünk voltak, aztán elhagytak bennünket. Közöttünk voltak, de valójában sosem tartoztak közénk, hiszen máskülönben nem hagytak volna el minket, mivel azonban elmentek. Ez nyilvánvalóvá teszi, hogy valójában sosem tartoztak közénk. Tehát vannak olyan emberek, és lehetnek ma is, akik azt mondják, hogy hát én már 20 éve templomba járok. És erre mondja Isten, ez nem elég. De hát én keresztény ember vagyok, mert meg vagyok keresztelve. És erre mondja Isten, ez sem elég. Én keresztény vagyok, hisz ismerem a Bibliát, járok a gyülekezetbe, úrvacsorával élek. Ez sem elég. A kérdés az, hogy újjászülettél-e valaha? Újjászülte téged az Isten. És akkor biztos lehetsz benne, hogy soha el nem veszel. De hogyha csak vallásod van, ha csak felvett szokásaid vannak, ha csak hagyománytiszteletből hallgatod az igét, jársz a templomba és foglalkozol Isten dolgaival, akkor bizony lehet, hogy félned kell. Akkor azt mondod, hát én már szinte hozzászoktam, annyiszor hallottam ezt az üzenetet, nem tudok vele mit kezdeni. És akkor mondja ezt Isten, hogy pont ez a probléma. Pont ezért akarlak ma figyelmeztetni. Hogy az egyik legnagyobb veszély a templomba járó emberek számára az, hogy túlságosan hozzászokunk az igéhez. Megszokjuk az Isten szavát. Már nem irtózol a bűntől, már nem csodálatos számodra a kegyelem, már nem sürgető számodra a megtérés, már nem mozdít meg az ige, bármit is mondjon. Ez a legnagyobb baj. És ezért akar Isten ma felrázni bennünket, nem azért ülsz itt ma az Isten tisztelten, hogy ezt kipipáld, magadnak vagy valakinek ezzel eleget tettél, hanem azért, mert Isten szól hozzád még egyszer. Lehet, hogy utoljára. Befejezésül két kérdés, testvérek. Van-e valaki a fejedben, a szívedben, akihez szerinted Isten szólni akar rajtad keresztül? Lehet egy családtag, egy munkatárs, egy barát, és vajon te hallgatsz, vagy szólsz? Mert ha hallgatsz, akkor Isten a te kezedből fogja számon kérni az ő kárhozatát. Mit kezdesz ezzel az üzenettel? A másik kérdés pedig, te magad mit kezdesz az Isten üzenetével, az evangéliummal? Hányszor hallottad már? Hányszor figyelmeztetett már? És mit kezdtél vele? És mit kezdesz ma is? Csak ülsz tovább a padban, vagy mész majd haza, mint aki egy vallásos szertartást végez, vagy pedig megtérsz? Ma tudjátok, testvérek, az úrvacsora vételre is lehetőség van, az úrasztala megterítetted, de hadd figyelmeztessek arra, hogy az úrvacsora lehet áldás, és lehet ítélet is számunkra, mint egy kétélű kard. Tekintsd úgy az úrvacsorát, mint ami egy pecsétet tesz a te döntésedre. Isten fogja megpecsételni azt, hogy te hogy döntesz. És ezért vigyázz, mert Pál apostol így ír, ha valaki méltatlanul eszik a kenyérből, vagy iszik ebből a pohárból, az vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vigyázz, ha te ma úgy mész tovább, hogy nem vagy újjászületett ember, de erre kéred a pecsétet, hogy ma sem akarsz megtérni, ma sem mozgatott meg az ige, és ma sem érdekel, akkor lehet, hogy Isten erre fog pecsétet tenni az életedre, és soha többé nem lesz lehetőséged. Az a tojásszedő ember ott a sziklán még elkapta az utolsóként felé lendülő kötelet, és megmenekült. Vajon te elkapod-e ma ezt a mentő kötelet? Vagy hagyod, hogy tovább lengjen melletted, és egyszer csak megáll, és már olyan távol kerül tőled, hogy bár hozzá szoktál, hogy ott lóg egy kötél mindig tisztes távolba, de soha nem tudsz már rá felkapaszkodni. Az őrálló megfújta a sófárt, én igyekeztem teljesíteni a kötelességemet, amit Isten rám bízott, és most rajtatok a sor, testvérek, vajon mit tesztek az Isten üzenetével? Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy ma reggel is szóltál hozzánk, és köszönjük, hogy nem hagytál minket magunkra, hanem újra és újra figyelmeztetsz. Azért kérlek, Uram, adj nekünk bátorságot, hogy mi is őrállók lehessünk, hogy ne hallgassunk akkor, amikor beszélnünk kellene. És kérlek, Te add, hogy akik ma hallották ezt az üzenetet, ne szokjanak hozzá, hanem döbbenjenek rá, hogy te most is szólsz és szóltál hozzánk, személyesen, és lehet, hogy utoljára. Az Úr Jézus nevében kérlek, hadd vigyük most eléd ennek kapcsán szívünk gondolatait. Amen.